Következzen most az ige hirdetés. Laci fogja megosztani velünk Isten igéjét. Hát hangoljuk szívünket továbbra is így a mennyei dolgokra. Jó dolgok fognak következni. Most nem az Ézsaiás, vagy Esdrás, meg Ézsaiás proféciája alapján, meg Esdrást könyvét tanulmányozzuk, hanem valami mást. Nem árulom el, hogy mit, de szerintem egy perc múlva megtudjátok.
Én is szeretettel köszöntelek benneteket itt a karantén alagútnak a másik végén. És annak idején, amikor Pisti kérdezte, hogy melyik dátumot tudom vállalni, én benyögtem június 28-at, fogalmam se volt, hogy maszkban fogok itt állni, mikrofonnal, vagy hogy. De jó ez így, sokkal jobb. De mielőtt tovább szaladunk, és ezt a témát egy picit körbe elkezdeni, hadd köszönjem meg mindenkinek, aki azzal szolgált nekünk, hogy a karantén alatt is az igét hallhattuk, és az Isten dicsőíthettük, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm. Különösen azt, hogy néha megvallom nektek a kanapén pizsamában. Vehettem részt Isten tiszteleten, életemben először. Kávé az most is van, de viccet félretéve nagyon köszönöm nektek, hogy ezt végigvittétek. Ilyen szempontból én nem éltem meg törést a gyülekezeti életemben. Aztán biztos vagyok benne, hogy mindenki értékeli, hogy mit vesztett el és mit nyert ebben az időszakban, milyen áldás volt, milyen átok volt számára ez. Én azt gondolom, hogy az egyik nagy áldás és nyereség nekünk a családunk volt, hogy összelettünk zárva, és ezt megélni egy kicsit. Én úgy, ez emlékként fog megmaradni ebből az időszakból, és jó emlékként. Az egyik legnagyobb veszteség, Enikő tudja ezt, hogy nekem két utam volt betervezve, egy áprilisra és egy októberre. Mind a kettőt szépen lemondtuk, az előleget visszafizettük, a repülőjegyeket visszafizette a Wizz Air, áldott legyen ezért. De mind a kettő Izraelbe lett volna, és ez ilyen mély sebet és heget ejtett az én szívemem. De nem baj, ettől függetlenül én készültem, és készülök továbbra is ezekre az utakra, egy gyülekezete 20 fős csoporttal mentünk volna, nagyon vártam, és elkezdtem bele kotorni egy újabb témába, megbakarni egy picit a felszínét, és ez pedig az áldások és az átkok szerepe Izrael életében. Nem tudva, hogy mibe lépek bele, Bibliával általában ez így van, ez így kinyílt ez az ajtó, és egy óriási területet találtam, aminek csak egy részét sikerült eddig felfedezni, azt szeretném elmondani. Két ok miatt is. Az egyik, én azt gondolom, hogy az áldások és átkok szerepének a megértése elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az evangéliumot a teljességében értsük meg. Ez lesz az egyik, amit szeretnék nektek átadni. A másik, ez pedig hihetetlenül praktikus. Én azt gondolom, hogy a végére oda fogunk jutni, hogy mindenki azt fogja érezni, hogy és remélem gondolni is, hogy én ezt ma délután el tudom kezdeni megtapasztalni, csinálni, alkalmazni. A családommal bárhol vagyok. Jó? Tehát ide tartunk, ide kéne megérkezni. A három ige szakasz, ugye már elszúrtam már megint, három ige szakasz körül fogunk járni, 5 Mózes 28-29, Galata 3 és Jakab 3. Hát ezt külön kellett volna megcsinálni. Úgyhogy már megint elkövettem azt a hibát, hogy három nagy témát, bum, itt zanzásítva összeraktunk, de nem baj. Megint túl fogjátok élni. Meg én is. De az első kérdés, amit szeretnék föltenni, melyikkel kezdjük? Máshogy teszem föl a kérdést. Van egy rossz hírem, meg van egy jó hírem. Melyiket mondjam előbb? És most szeretnék egy próbát tenni. Ki az, amikor ilyen kérdést tesznek föl neki, hogy van egy rossz hírem és van egy jó hírem, melyiket mondjam előbb? Ki az, aki a rossz hírt választja? Jó. A National Geographic készített egy felmérést, és ez alapján teljesen megfelelünk, nem számoltam meg, de így ránézésre, a statisztikának, ugyanis több mint 75% az embereknek, amikor megkérdezik, hogy melyiket akarja hallani, akkor a rosszat. Mert szeretné a jó szájízzel befejezni. Viszont a másik oldalon az, aki hozza a rossz és a jó hírt, pont fordítva érzi. Több mint 60%-a azoknak, akik itt állnak az én helyemen, a jó hírrel szeretnék kezdeni, mert a túró se szeretné fölvállalni a rossz hír feszültségét, és kezdjük a jóval. De mivel nem az a lényeg, hogy én jól érezzem magam, kövessük akkor a nép akaratát, és kezdjük a rossz hírrel átkok az Ószövetségben. Szeretnék három lépésben haladni, az egyik, hogy mit jelent, a másik, hogy mi a jelentősége, a harmadik pedig, hogy mi a jelene ennek a számunkra. Mi a jelentése, mi a jelentősége, és mi a jelene az átkoknak és az áldásoknak. Bibliai átkok, inkább így mondom, átkok a Bibliában. Ez jobban megfelel a valóságnak. Átkok a Bibliában, eznek a jelentése. A Bibliában, amikor az átok elhangzik, mindig arra vonatkozik, hogy az Isten ellen elkövetett bűnnek a következménye. Tehát itt most nem a varázslás átkokról fogunk beszélni. Nem a rosszat mondunk egymásról csak, hanem mindig ez a kontextus. Az Isten ellen elkövetett bűn következménye az átok. A Ószövetségben ez nagyon sokszor a körülményeket jelentette, a kapcsolatokat jelentette, az erőfeszítéseiknek az eredményességét jelentette, a termékenységet jelentette. Tehát csomó körülményre szállhatott rá a bűnei következményében az átok. Hadd mondjak egy példát. Az 5 Mózes 28-ban, 27-28-29-ben fogunk táborozni majd sokat, úgyhogy hadd kezdjem onnan az igét. De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, hadd olvasom újra, és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor rád szállnak mindezek az átkok, és kísérni fognak téged. Átkozott lesz kosarad és sütő teknőd, átkozott leszel a városban, és átkozott leszel a mezőm. Örülök neki, hogy előbb túlesünk ezeken a nehéz részeken, mert még olvasni is nehéz. Átok, Isten ellen elkövetett bűnök következménye, az engedetlenségnek az ára. Hadd kérdezzem meg, mikor jelent meg az első átok? Melyik volt a legelső átok? Mikor hangzik el először az átok Bibliában? Halál. A bűnbeesés után egyből. Mindjárt az elején, a teremtés után megjelenik ez a fogalom a Bibliában. Hadd olvassam ezt föl, 1 Mózes 3. Az első bűn következménye, ugye az átok a bűn következménye. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezeivat között, hasadon jár és port egyél egész életedben. Aztán folytatja, az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsága lej belőle egész életedben. Második átok mikor hangzik el? Nem sokkal utána. Következő generáció. Káin. 1 Mózes 4.11. Káin a második bűn kapcsán most azért légy átkozott. Az Isten jelenti ezeket ki. Amikor bűnt követel valaki, jön az Isten, és azt mondja, ennek a következménye valamilyen átok. Vagy a körülmények, a föld, vagy maga a személy. Legyél átkozott. Aztán megyünk tovább, és látjuk, hogy ez rendszeresen megjelenik az Ószövetségben, 1 Mózes 9.25, Noé és Hám esetében, amikor Hám meglátja Noét, egy szemérmetlen állapotában, és Noé ezért megátkozza őt és az utódait. Sorolhatnánk tovább, de szeretném még egy picit körbejárni ezt máshogy. Az Ószövetségben a héber nyelv két szót használ az átokra, és ugyanennek a megfelelője megjelenik a görög nyelvben is. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük, hogy mit jelentenek, sokkal jobban kitárul, hogy mit jelent az Istennek, amikor ő átkot mond, vagy átkot helyez a bűn következményében egy helyzetre, vagy az emberre. Az egyik szó az a kalál, ami a 2 Mózes 21.17-ben is megjelenik, aminek a jelentése, megpróbálom röviden összefoglalni, valaki ezt kijelenti, és a kijelentésével ráhelyezi arra az adott helyzetre is. Onnantól kezdve ez az átok él. Ez az egyik. A másik szó, alá, azt jelenti, hogy ígéretet tesz, fogadalmat tesz arra, hogyha bizonyos feltétel megvan vagy nincs, akkor életbe fog lépni ez az átok. Tehát nem azonnal lesz átkozott, hanem megfogadja, fogadalmat tesz. Ha ezt és ezt teszitek, akkor ez az átok fog életbe lépni. Ha ezt és ezt nem teszitek, onnantól kezdve az átok azonnal élni fog. Még az egyik azt jelenti, hogy azonnal ráhelyezi, a másik feltételes módon meglebegteti. Fogadalomként oda helyezi. És ugyanez megjelenik a görögben is. Az egyik szó, a kataromai, azt jelenti, hogy valakire rámondja valaki az átkot, ráhelyezi a szavával. Kijelent, és onnantól kezdve ez az átok ér rá. A másik pedig, ezt talán jobban föl is fogjuk ismerni a saját nyelvünkön, anatematizo, anatéma. Az egyházban azért ez elterjedt. Amikor valakit kiátkoztak, anatéma, mert eretnekséget hirdetett, vagy valami olyat követett el, kizárása. De mégis ennek a jelentéséhez hadd olvassam el az Abcsel 23.12-t. Amikor megvíratt, a zsidók közül többen összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Mi történik itt? Átokkal kötelezik magukat mire? Hogyha az a feltétel nem teljesül, akkor ők átkozottak lesznek. Ugyanaz, mint az Ószövetségben. Az anatémának a jelentése ez, hogy ha valami feltétel majd teljesül, vagy nem, onnantól kezdve él az átok. Ezt egy picit jegyezzétek meg, és tegyétek a polcra, mert szeretnék visszatérni erre majd. Jó? Tehát a lényeges különbség vagy kijelenteni és rámondani, ráhelyezni az átkot, vagy feltételes módon fogadalmat tenni arra, hogy ez be fog következni. És Pisti említette az első átok kapcsán, hogy a végső átok, ami alá az egész emberiség rekesztve lett, az a halál. Ez is így jelenik meg az igében, és itt fogunk majd megérkezni az evangéliumhoz. Ennélkül nem teljességében érthető az evangélium. Most csak ennyit. Na, nyomasztó, sötét, túl vagyunk rajta. Jöhet a jó hír. Mi az áldás a Bibliában? Amikor megjelenik az áldás, mit jelent ez? Mi a jelentése? Mit tudunk meg róla? Nagyon röviden. A Biblia kijelentésében az áldás mindig, ugyanúgy, ahogy az átok is, Isten jóságához kötődik. Ez nem azt jelenti, hogy hát jól alakultak a körülmények, áldott ember. Most úgy jól jöttek ki a dolgok, nem? Mi sokszor így, hogy úgy véletlenül összeállt. A Bibliában mindig Isten jó akarata, bőkezűsége és kegyelme áll az áldás mögött. Az a forrása. Mikor van az első áldás? Az első átok előtt. Mindjárt olvasom. Ez de jó. Kortya, amikor megjelenik. Kihangosítva, zseniális. Isten megáldotta őket, Ádámot és Évát, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Isten megáldotta őket. Sokszor ezen átsiklunk. De ez az első áldás, ami elhagyja az Isten szavát. Ő áldott állapotot hozott létre, és amikor az ember bűnt követel, megjelenik az átok. És elindul egy történet, az üdvtörténet, ami nem más, mint ennek az eredeti áldásnak a helyreállítása lesz. Hú, de jó lenne sok időt tölteni ezzel, de nagyon gyorsan. az első mérföldkő ebben Ábrahám szövetsége. Ha újra olvassátok ezt, akkor fel fogjátok kapni a fejeteket, hogy ez a szövetség tele van az áldás szóval. Hadd olvassam fel. 1 Mózes 12:2-3. Nagy népé teszlek, és megáldalak. Nagyjá teszem nevedet, mi leszel? Áldás leszel. Mit csinálok? Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Hát ha ez nem gyönyörű, csak nem szoktuk észrevenni, hogy ez része egy óriási történetnek, az első áldásnak, utána az átok megjelenésének és az Isten kegyelmes munkájának, hogy vissza akarja és fogja állítani ezt az áldást az átkozott állapotból. És ez nekünk nem kattan be. Egy zsidó ember, amikor hallotta az átkokat és az áldásokat, zsigerből érezte, hogy miről van szó. Muszáj ezen időznünk, muszáj ezt megnézni. Utána elérkezünk majd az evangéliumhoz, de külön akarok azzal időt tölteni a Galata 3-ban, viszont szeretném előrevetíteni a Jelenések 22:3-ból, nem lesz többé micsoda? Átok a városom. El fog jönni az az állapot, amikor visszaérkezünk oda. Minden átok megszűnik. És mi lesz? Hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt. Ez áll előttünk. Csak át kell menni a rossz hírem. De a vége jó hír. Szavak. Mit használ a héber? És nem szeretném kihagyni ezt az ittszert, hogy az egyel előző amerikai elnöknek a neve megegyezik azzal a héber. Szóval legalább egy héber szót most már meg tudunk jegyezni könnyen. Én mindig így tanulok nyelvet. Ha nem kötöm valamihez, nem jegyzem meg. Barak. Ez egy gyönyörű héber szó. Ezt jegyezzük meg. Barak. Az Isten áldása. Nagyon hasonló. És ugyanúgy, ahogy két héber szó van, két görög szó van, és nagyon hasonló a jelentése, mint az átoknál. Áldást mondani, és ezzel ráhelyezni. A jó áldást, a kegyelmet, a bőséget arra a helyzetre, vagy arra az emberre. Isten megáld, de használja az ige, az ember megáldja az Istent. Barach Ada Adonai, az egyik leggyönyörűbb, legszentebb imádság a zsidóknak. Áldom az Istent. És ember áldja a másik embert, ez is rendszeresen része. Ide fogunk megérkezni a végén. A másik szó, az ashré, az azt jelenti, hogy legtöbbször a Biblia úgy fordítja, hogy boldog ember az. De igazából az eredeti szó jelentése áldott ember az. Ami azt jelenti, hogy áldott állapotban van. És most itt nem csak a gyermek áldásra gondolok, hanem ez a személy áldott állapotban van. Ha ashré, akkor áldott állapotban van. Boldog ember az, aki nem jár a bűn, áldott ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére. Zsoltárok első, Zsoltár első verse. Ez az eredeti szó jelentése. A görögben két szó szerepel, eulógia, jót, örömöt, eu, mondani, lógia, rám mondani, örömöt mondani a másikra. Ez az áldás. A másik pedig makarios, ami azt jelenti, hogy áldott. Ugyanaz, mint a héberben. Pisti, te makarios vagy. Áldott vagy. Úgy terjedt el köztünk a Máté 5:3-11, mint a boldog mondások. De a makarios szó szerepel ott, és úgy is lehetne fordítani, jelenti a boldogat is, meg az áldottat is, aki áldott, az boldog. De a szó jelentése áldott. Áldottak, áldottak, áldottak. Máté 5:10. Áldottak, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Milyen gyönyörű ez, hogy itt is megjelenik az új szövetségben. Áldott az az ember. De itt egy pillanatra hadáljak meg, itt egyáltalán nem arról van szó, hogy jó körülményeket jelent az áldás. Míg az ószövetségben nagyon sokszor azt látjuk, hogy ha valaki áldott, akkor termés lesz a földjén, a kapcsolataiban sok gyereke lesz, és az utóda is viszik tovább. Itt valami megváltozik, és mindjárt megérkezünk az evangéliumhoz. Itt egyáltalán nem arról van szó, hogy ha valaki áldott, akkor csak csupa jó dolog történik vele. Áldott, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Itt kitárul az áldásnak a jelentése, és jóval túlmutat azon, hogy mi fizikailag milyen körülmények között élünk. Ez is megérne egy misét. Áldások és átkok, a jelentésük. Szeretnék áttérni a jelentőségükre. Mi volt a szerepe az áldásoknak és az átkoknak Izrael életében? Mire használta ezt az Isten? Miért jelenik meg a törvényben? Mózes, próféta 5. könyve, az egy hosszú beszéd volt. A Moab fennsíkán mielőtt beérkeznek az ígéret földjére, Mózes megáll, és jó világ, én nem tudom, hogy bealudtam volna, vagy nem. Én nem tudom, hogy egyben nyomta le, vagy külön. Már bocsánat, hogy így mondom. De hát olvassátok végig az 5 Mózest. Újra felsorolja az összes törvényt, hogy mielőtt bementek, ezek a szövetség igéi, ettől el ne térjetek. Remélem fölbontotta, meg tartottak szüneteket. Hű. Nem fogjuk végigolvasni az egészet. Végig, amúgy gyönyörű, gyönyörű végigolvasni, benne van rendszeresen a Semá Izrael. Így beszél velük Mózes. Halljátok meg, ezt hallanotok kell. 5 Mózes 4:6. Semá Izrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ez egy nagyon fontos imádság. Gyönyörű, ott szerepel. Egy kicsit pihenjünk, jó? Balázsra jöttünk haza Izraelből tavaly novemberben. Ez volt a születésnapi ajándéka nekem, meg egy másik ajándék, mindegy. Végén jövünk a repülőtérem, és a busz vitt, nem meséltem még ezt el, nem tudom, mert szoktam. Ez óriási sztori nekem. Visz ki a busz a terminálhoz. És ugye én próbálok úgy tűnni, mintha értenék héberül, de semmit nem értek héberül. Remek szótárakat használok. Ez egy nap szeretnék megtanulni héberül, majd ha lesz időm. Nem tudok. És a buszon megyünk, és elbizonytalanodtam, hogy most ez a busz a 3-as terminálhoz megy, vagy az 1-es terminálhoz, mert nekünk az 1-es terminálhoz kellett kijutnunk. És a buszsofőr mondta, ráadásul jobbról-balra mondta, semmit nem értettem belőle, addig a pontig, amikor elhangzott a következő 2 szó a szájából. Terminál, echad. És akkor nekem beugrott a séma, a zsidók szent imádsága. El is mondtam, Balázs, jó helyen vagyok. Ugyanis azt mondja az ige, Séma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai echad. Az Isten egy. Ő meg azt mondta, hogy terminál, echad, terminál, egy. Jó helyre megyünk. És a lelkesedésemben ezt túl hangosan mondtam, és látszott a zsidó emberek ott mosolyogtak körülöttem, hogy na, a turista összerakta a Semát a terminál egyet. Azért ennél van nagyobb haszna ennek az imádságnak. Nem baj, legalább pihentünk. Jó világ, 5 Mózes. Végigmondja Moab fennsíkján ezt. Amúgy Izrael már ott bűnt követel, paráználkodik, miközben ezt hallgatja és készül bevenni, és ez már az új nemzedék. Na akkor mi a szerepe az átkoknak és az áldásoknak Izrael életében? 27. fejezetben parancsot ad Mózes, hogy amikor bementek a földre, lesz 2 hegy Izrael területén, az egyiket Ébálnak nevezik, a másik a Garizim hegy. Álljatok meg közötte, ott van Sekem. A társaság fele menjen balra, a társaság fele menjen jobbra, a leviták legyenek középen, és olvassák föl csak az átkokat és az áldásokat mindabból, amit most elmondtam. Aztán egy Józsué meg is teszi. Így hangzik az igében. Ha átkeltek a Jordánon, Garizim hegyén ezek álljanak fel, hogy megáldják a népet, Simeon, Lévi és Júda, Issakár, József és Benjamin. Az Ébálhegyén pedig ezek álljanak fel, hogy átkot mondjanak Ruben, Gád és Ásér, Zebulon, Dán és Naftali. Hogyha én balra és jobbra mutatok, ennek semmilyen célja nincs a mai napom. Fogalmam sincs, hogy miért ez a hat törzs ment balra, és miért az a hat törzs jobbra. De ha megnézitek ennek a leírását, akkor valami azonnal feltűnik belőle. Ugye a 27. vers fejezetben mondja ezt a parancsot, és a 28. fejezetben elkezdődnek az áldások és az átkok. Messze vagyunk, de megpróbálom mutatni. Ez itt az áldás rész, és aztán az átkok. Egészen idáig. Mutatom nektek is, de sejtitek, hogy mit akarok mutatni. Ez itt az áldás rész, ennyi, és utána kezdődnek az átkok egészen 28. fejezet végéig. Négyszer annyi átok hangzik el, mint áldás. Miért? Miért kell négyszer annyi átkot mondani, mint áldást? Szerintetek, mit mondanátok? Miért van ennyi átok? Milyen Isten ez? Nem azért. Miért? Szerintetek? Igen, ezek feltételes átkok. Nagyon jó, hogy visszautalsz rá. Tehát, hogyha nem teszitek ezt, vagy teszitek ezt, ezek az átkok fognak életbe lépni. De miért van négyszer annyi átok, mint áldás? Szerintetek? Ez valamit az emberről árul el, nem? Hát nem picit. Amúgy annak az időnek ez egy szerződéses szövetség volt. Abban az időben a szerződéses szövetségek a Közel-Keleten abszolút ezt a sémát követték, tele voltak átokkal, és volt benne áldás. Amúgy ma, amikor szerződést kötünk, nem mindenki a ködbére koncentrál? Ha nem mennek jól a dolgok, akkor ez lesz a következmény. És röviden összefoglaljuk, hogy alapvetően ezért szerződünk, hogy megcsináljuk. De ha nem, akkor mi lesz? Valamit tudott az Isten az emberről. A 29. fejezet elárulja, hogy miért volt sokkal több szüksége Izraelnek az átkokra, mint az áldásra, még ha rosszul hangzik is. A Mózes előre tudta 40 évnyi vezetés után, hogy ezeknek az embereknek a jó nem elég jó, és a rossz nem elég félelmetes, hogy megmaradjanak azon az úton, amin maradniuk kell. A jó, amit ad, és láttak csodákat, nem elég nekik, hogy vonzza őket. És a rossz, amit már megéltek, meg amit beígér, sem lesz elég félelmetes, hogy megmaradjanak azon az úton. Ez körülbelül úgy nézett ki, hogy elképzeltek, erre kell menni, odarakom az áldást, és balra meg jobbra telepakolom átokkal, hogy ne arra menjetek. Vagy ha arra mentek, akkor beleütközés, valami tereljen már titeket a jó úton. De mit olvasunk az igében? 5 Mózes 29.3. Csak értelmes szívet, látó szemet és halló fület nem adott nektek az Úr máig sem. 5 Mózes 29.18. Ha valaki hallja ennek az átoknak az igéit, amúgy kétszer is ezt a szövetséget az átok igéinek nevezi, nem az áldás szövetségének, az átok igéinek. Ha valaki hallja ennek az átoknak az igéit, és áldásban bizakodva ezt mondja, jó sorom lesz akkor is, ha megáltalkozott szívvel élek. És ez a megáltalkodott szó azt jelenti, hogy makacsul engedetlen. Mózes már tudta, Józsué megtanulta, hogy ennek a népnek, plusz neked és nekem, az átok alatt a szívünk képtelen az Istennek engedelmeskedni. Ha arra kell menni, akkor merre fog a szívünk menni? Mindig arra. Nem tud arra menni. Az ember szíve képtelen engedelmeskedni az Istennek. Megáltalkodottan az ige ilyeneket használ. Kőkemény, hideg, engedetlen, makacsul engedetlen. Ezért volt szüksége arra, itt az áldás, ne menjetek arra, és mit csinál Izrael? Az első adandó lehetőséggel megy arra. Mert bár a szándéka az volt, hogy oda jusson el, nem tudott más tenni. Mert ilyen a szíve, mert átok alatt van a szíve. A szíve ilyen romlott állapotban volt. Józsué, amikor elviszi őket a két hegyhez, és megesket, és felolvassák az áldásokat, röviden túlesnek rajta, és hosszan olvassák az átkokat, utána azt mondja, akkor Józsué azt mondta a népnek, nem tudjátok ti szolgálni az Urat. Még nem követtek el semmit, most foglalják el az országot. Mert szent Istenő, féltőn szerető Istenő nem tűri el a hitszegéseiteket és a vétkeiteket, ha majd elhagyjátok az Urat, mintha tudná előre. Mert megismerte a szívüket 40 év alatt. Ő is ott volt végig Mózessel. Látta, hogy nem csak a régi, az új nemzetség, generációs milyen. Ha majd elhagyjátok az Urat, és idegen isteneket szolgáltok, akkor ő újra, meg újra csapást hoz rátok, és megsemmisít, ha addig jót tett is veletek. A nép azonban ezt felelte Józsuénak, nem, mi az Urat akarjuk szolgálni, a szándék megvolt. A megvalósítás képtelenség volt. Miért? Mert a szívük kő, keményen, makacsul engedetlen volt. Milyen könnyű így gondolni, Izraelnek ilyen volt. Baczynszky Laci ilyen szívvel született. Makacsul engedetlen. A szándék megvolt. De mentek bele az átkokba, és utána tapasztalták is. Ezzel próbálta az Isten terelni maga a törvényt szent, de terelni, vinni és fenntartani a népét. A zsidó levélben ezt olvassuk, ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Hiába rakom körbe Izraelt átkokkal és áldásokkal, semmit nem tesz tökéletessé. Miért? Mert a szívük kő kemény. Az egyetlen dolog, amit tudok tenni, hogyha eltérnek, akkor ha jó irányba mennek, akkor simi. És mégis, mert a szívük belejég, romlott és átkozott. Azért ennek van egy kis kicsengése. Nevelünk gyerekeket. Én körbe tudom őket rakni csokival, meg következményekkel. De tudom jól, hogy a szívük az, ami a szemem előtt kell legyen, és az imádságomban kell legyen. Mert nem fogja semmilyen következmény megváltoztatni a szívüket. Ahogy embereket nevelünk és formálunk, vagy szolgálunk, egy gyülekezetet vezetünk, körbe rakhatjuk a gyülekezetet következményekkel, meg jó dolgokkal, de az Isten a szívünkkel foglalkozik, mert tudja, hogy amíg az nem változik, addig lehet itt a legjobb program, lehet itt a legszuperebb dicsőítés, amíg a szív nem formálódik át, igazából semmi nem változott. Maximum megtanulunk úgy viselkedni, hogy formálódjunk ahhoz a kerethez, amit ránk raknak. Na, menjünk tovább az evangéliumra, a jelentőségére. Egyel tovább lépteted? Jelenünk. Nézzük a jelent. Megérkezünk az evangéliumhoz. És ahogy mondtam, az áldások és átkok témája húzódik végig, és gyönyörűen bontakozik ki az Ószövetségben, majd az Újszövetségben. És megérkezünk a Galata levélhez. A Galata levél így kezdi. Átkozott mindenki, Galata 3:10, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Tehát Galata levélben megerősíti azt, hogy mindenki átkozott, aki nem tartja meg a törvényt. Ki az? Mindenki. Mert senki nem képes megtartani. Miért? Mert a szívük megáltalkodotton és magacsul engedetlen. Ez az állapot, ahol kezdi a Galata levélben a leírást. És utána visszautal Ábrahám áldására, ezért olvastam föl, így folytatja. Krisztus, mivel pedig előre látta az írás, hogy az Isten a pogányokat hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Az milyen? általad nyer áldást a föld minden népe. Tehát ezt nem véletlenül utaltam Ábrahám mérföldkövére, az ott az evangélium volt, így hívja az ige. Az evangélium megjelenik az Ószövetségbe, előre lett hirdetve a jó hír. Hit által lesz a megtérés. És utána megérkezünk oda, és ezért mondom azt, amit most fel fogok olvasni, hogy ezek nélkül, hogy egy pici időt töltenénk ma, és még többet egyénileg megérteni az áldásokat és az átkoknak a történetét az Ószövetségben, nem hiszem, hogy teljességűben tudjuk érteni ezt az igét. Hadd olvassam föl. Krisztus megváltott minket a törvény átkától. Úgy, hogy mivé lett? Átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ, azért, hogy Ábrahám áldása, az a mérföldkő, az az előre hirdetett evangélium, Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Az evangélium az, Krisztus az, aki egészen máshogy jön bele a történetbe, mint a törvény korában. Két dolgot tesz. Fogja a törvény átkát, magára veszi, átkozottá vál, és a kereszten meghal. A végső átok micsoda? A halál. Elhordozza ezt az átkot. És ezzel megtöri. Elveszi rólam és rólad ezt az átkot. De nem áll meg itt. És ezért kezd el majd működni ez az egész történet. Mert amíg a törvény kívülről befelé próbál megváltoztatni, az evangélium belülről változtat meg kifelé. Hadd olvassak fel gyorsan néhány igét, és utána jön a gyakorlati rész. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt, mert át akarom adni neked a kőtáblákra írt törvényt és parancsolatokat. Az első törvényt kőtáblára írták, egy külső eszközre írták, és utána azt a külső dolgot vitták Izraelhez, hogy na itt van, tessék olvasni, azért írtuk fel, hogy lehessen tanítani, ezt mondja az ige. De utána így folytatja Jeremiás 31-33. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Ezékiel 11-19. Egy szívet adok majd nekik, egy új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, és utána jön a 2 Korintus 3-3. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem élő Isten lelkével van felírva, hova? Nem kőtáblára, hanem hova? A szívek hústábláira. Két dolog történik. Az átkot, amit a törvény ír, Krisztus magára veszi, és ami miatt nem működött a törvény, a szívet kicseréli. És azt mondja, a kőszívet kiveszem, helyette hússzívet kap, és mit csinál? Az áldást odaírja be. Nem kívül van vonzó ígéretként, hanem a szív hústáblájára írja. Hát ez nem gyönyörű történet, akkor semmi. Ha ennek fényében nem gyönyörű az evangélium, akkor semmi. Megtörténik az, ami miatt a törvény nem működött. Az átkot magára veszi, az áldást pedig beírja a szívünkbe. Hús szívet ad a kemény kőszívű helyett, a törvény áldásait pedig beleírja ebbe a hús szívbe, belülre, hogy elkezdhessen belülről kifelé jönni az áldás, és azért Ábrahámnak azt mondja, ha áldott leszel, áldássá leszel. És itt jön a mi megélésünk, hogy amikor valaki átmegy az evangéliumban való megtérés, olyan sokszor csináljuk azt, hogy az evangélium csak arra van, hogy megtérj. Dehogy is. Ma nekem ez a szív kell. Ma bennem az evangélium működik. Ma én ebből élek. Ha valami jó kijön belőlem, ebből jön ki, hogy új szívem van az evangélium által. Nem egy kőszívet csiszolgatok, és próbálok jobban viselkedni, mert nem megy, megpróbáltam. hanem végre engedni, hogy az evangélium éljen és jöjjön. Egy történet, egy nagyon jó barátunk Annie-vel. Ezek a nehéz történetek. Kiderült, hogy elkövetett egy nagyon-nagyon komoly, elképzelhetetlenül csúnya bűnt a családjával szemben. Az Adler kávézóban ültünk le, elmondta, hogy ez mi, és beszélgettünk. Jó beszélgetés volt. És ott már előjött egy téma, ez 2 éve volt, a mai napig nem hagyta abba. Nem szabadult. És akkor én ott mondtam neki valamit, ami neki is, meg nekem is nagyon megmaradt. Én azt hiszem, nem az én bölcsességemből jött, hanem valahol ott az Isten a szívemre helyezett, amit a mai napig próbálok megélni. Következőn mondtam, nem mondom a nevét. Szerintem neked az a bajod, hogy amit elkövettél, azt szégyelled. De nem bántad meg. Szégyelled, ami történt, de nem bántad meg. Mi a különbség? Én azt gondolom, hogy a törvény átka csak tudja elérni, hogy szégyeljük, amit tettünk. De nem bántuk meg, mert a szív képtelen változni. A mai napig ő szégyeli, amit tesz, de nem tud rajta változtatni. Miért? Mert nem az evangélium belülről fakadó megbánása az, ami előjön. Az mit jelent? Tudjátok mit? Amikor eljut az ember oda, hogy gyülekezet, engem nem érdekel már, hogy mit gondoltak rólam. Engem nem érdekel, hogy ha most elmondom a bűnömet, hogy mit gondoltok róla, csak nem bírom tovább. Mert mint szarvas a hűs vízre, úgy vágyik a lelkem az Isten uránt. Ez az evangélium. Amíg csak azt kaptok be, hogy csak ki ne derüljön, csak meg ne tudják, az a régi szív átoktól való menekülése. Amikor azt mondja, hogy már nem érdekel, csak ki akarom rakni, mert megbántam. Az az evangélium. Honnan tudhatom, hogy melyik él bennem? Én azt hiszem ebből. Amíg csak szégyellem, addig nem bántam meg. Amikor ezt éled meg a bűnnel, elegem van. Vágyom az Istenre. Már nem érdekel, hogy a Pisti mit gondol rólam, hanem az érdekel, hogy Pisti, gyere mellém és segíts. Na, ezek a megtérések, az evangélium szerinti megtérés. Végezetül, akkor a nagyon gyakorlati része. Hogy tudunk az evangélium szerint áldássá válni, és nem átokként élni? Hadd olvasom föl nektek a Jakab 3-at ennek a fényében. Ugye ezt az igeszakaszt sem ennek a fényében szoktuk olvasni, de mennyire más. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel mit csinálunk? Áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel mit csinálunk? Átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból áraszthatja az éres és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Jakab 3:8-12. Láttuk az Ószövetségben, és láttuk az Új Szövetségben is, hogy az áldás és az átok kijelentéshez kötődik, a szóhoz kötődik. Az átkot szóval helyezi rá, az áldás szóval helyezi rá. Jakab ehhez megy vissza, és azt mondja, hogy nem lehet olyan, hogy valakinek a szívén átment az evangélium. Krisztus az átkokat magára vette, a húsba beírta az áldást, és átok jön ki, miközben az Istent áldja, és a másik az Isten hasonlatosan a teremtett embert pedig átkozza. Nincs ilyen. Hanem az evangélium szíve úgy jelenik meg, hogy áld. És ezt szerettem volna elétek hozni mindennek fényében, hogyha meg akarjuk élni az evangéliumot egymással, itt van egy nagyon praktikus rész, ahol már elkezdhetem ma engedni a hús szívre írt áldást följönni. Az Isten felé, egymás felé és magam felé is. Nagyon röviden ezt a 3-at hadd mondjam el, és utána szeretnék egy áldást adni nektek majd, de nem én éneklem el. mindenki megnyugodjon. Az első, áldjátok az Istent. Ha valaki megtért, az egyik dolog, ami a szívéből feltör, az az, hogy áldom az Istent. Baruch ala Adonai, ez nem a zsidóknak a szent gyakorlata. Ez jön föl az evangélium. Istenem, áldalak, mert jó vagy, mert kegyelmes vagy. Holnap reggel, amikor fölkeltek, és csendességet tartotok, és olvassátok az igét, álljatok meg, és áldjátok meg az Istent. Nem mintha ő ettől lenne áldott. Ő ilyen. De az evangélium szíve visszatükrözi ezt, és áldja az Istenét. A másik. Áldjátok meg egymást. Menjetek haza, és áldjátok meg egymást. Mit jelent? Jót mondani a másikra. Áldást helyezni a másikra. Valami jót mondjál róla. És ne átkod. Sokszor ezt ki sem mondjuk, csak megy a fejünkbe. Akkor erre készültem, azon kaptam magam, hogy bakter, így talán ki lehet mondani, mennyi átok megy a fejemben, mikor gondolkozom embereken. Ezzel is bajom van, azzal is. Mit csinálok? Átkozom őket, mondom a rosszat róluk. És milyen jó megállni, és elkezdeni jót gondolni, és jót mondani. Nem azért, mert megérdemlik, hanem azért, mert lehet. Az igében az is van, hogy áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Választhat harmadik gyakorlat. Választhatok valakit, akit jelenleg úgy éltek meg, hogy na, ő aztán átok az én életemben. Ez az átkozott valaki. Ahelyett, hogy ezt újra és újra elmondjuk, az ige azt mondja, hogy legyünk nem az áldozatai az átoknak, hanem képviselői az evangélium győzelmének, nem? És kezdjünk el kimondani áldást átkozott helyzetekre. Ha áldott vagy, légy áldássá. Ez volt Ábrahám evangéliuma, ez Krisztus evangéliuma. És az utolsó, áldjuk magunkat. Hú, ez furán hangzik. Acikám, jó volt. Jó gyerek vagy. Mire gondolok? Amikor nem bocsátok meg magamnak, akkor nem még mindig az Ószövetség átkát helyezem magamra? Akkor hordozok egy bűnt ahelyett, hogy leraknám annak az átkát, és megélném az evangéliumot. Tegnap előtt beszélgettem egy jó barátom, és erről szólt az egész kis kávészünetünk. Nem tudok megbocsátani magamnak. Hordozom. És akkor ide mentünk vissza. Miért átkozott magadat? Akkor az evangélium. Nem azt mondom, hogy vegyük könnyen a bűnt, de ha megbántuk, akkor le lehet rakni. Amikor nem tartjuk magunkat olyannak, amilyen az Isten teremtett, akkor átkozzuk az Isten teremtését. Nem azt mondom, hogy legyünk felfuvalkodottak, de ha az Isten ilyennek teremtett, akkor ilyennek teremtett, és ez jó. És hát állandóan azt mantrázom magamnak, én erre se vagyok jó, én arra se vagyok jó, én azt se tudom. Mit adott neked az Isten? És az áldás. Hányszor ilyen negatív narratívával toljuk magunkba az átkokat. Ahelyett, hogy az Isten igéjének a fényében mondanánk át áldásokat az Istenre, egymásra és a saját életünkre is. Legyen bennünk megbánás a szégyen helyett, és utána a megváltott szív áldásával éljünk. Én ezt szerettem volna nektek átadni. És a legvégén annyira jó áldásban részesülni. És egy olyan kultúrában élünk, amelyik nem nagyon áld, de nagyon szeret átkozni. Én nem tudom, ti hogy élitek meg. Ha össze kell számolni, hogy engem hány ember köszönt meg valamit, vagy hány ember dicsért meg az elmúlt héten, de hányan mondták el a problémáikat? Szégyen kultúra. Ezt a dalt szeretném most úgy átadni nektek, hogy dőljetek hátra, és engedjétek, hogy az Isten megáldjon benneteket. Ez az áradi áldás. Én végig fogom bőgni, nem baj. Éljétek meg, ahogy éppen az Isten ezt adja. De jó, ez kell nekünk. Hallani ezt az áldást. Joshua Aaron énekli, aki az én egyik kedvenc dicsőítés vezetőm. Jeruzsálemben él, héberül fog énekelni, de megcsináltam a feliratokat hozzá, hogy ne csak én, ne értsem az egészet, hanem ti is. Aki nem tud héberül, az tudja követni ezt az áldást. Ez egy Kari Jobby dal, amit átírt, nem régen jelent meg, két hete jelent meg, azóta szegény családom tudja, hogy állandóan ez megy. Otthon majd leszokok róla, de egyelőre nagyon jól esik. Néha megállni és azt mondani, hogy az Isten nem egy átkozó Isten, hanem az evangéliumban áldó Isten. Fogadjátok szeretettel is, öntözze a lelketeket. Uram, hálát adok, hogy áldó Isten vagy, és nem az átokban maradtunk, hanem a történet. Ádámtól, Évától, Ábrahámon keresztül, Mózesen keresztül, a törvényen keresztül megérkezik az evangéliumba, és utána majd kifut a mennyben, és helyreállítod ezt. Kérlek, hogy miközben az evangélium a hús szívünkbe íródott, váljunk áldássá feléd, áldunk téged, Istenem. Áldjuk egymást, áldjuk azokat, akik átkoznak minket, és az igéd szerint, ami igaz ránk, azt valljuk meg áldásként. Most pedig kérlek, szólj hozzánk ebben az imádságban, ebben a dicsőítésben. Amen.